Fájdalmas űr elkerülése. Ez a legalapvetőbb emberi magányérzet fenyeget bennünket, amelyel nagyon nehéz szembenéznünk. Igen, gyakori, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy elkerüljük a magányosság élményével való szembesülést, és néha a legelmésebb eszközöket találjuk ki, hogy elfeledtessük magunkkal ezt az állapotot. Kultúránk a legkifinomultabb módon kerüli a fájdalmat, nem csupán a fizikai, hanem az érzelmi és a mentális fájdalmat is. Halottainkat úgy temetjük, mintha még élnének, és a saját fájdalmainkat szintén úgy hantoljunk el, mintha nem is léteznének. Annyira hozzászoktunk már ez az érzéstelenítéshez, hogy megrémülünk, amikor nincs semmi vagy senki, ami vagy aki elterelhetné a figyelmünket. Amikor nincs elvégzendő munka, felkeresendő barát, elolvasni való könyv, film, amit megnézhetnénk, vagy valamilyen zene, amivel leköthetnénk magunkat, és teljesen magunkra maradunk, akkor olyan közel kerülünk alapvető emberi magányunk megnyilatkozásához, és olyannyira félünk megtapasztalni ezt a mindent átható érzést, hogy bármit megteszünk azért, hogy újra lefoglaljuk magunkat, s tovább játsszuk a végül is minden rendben van fedőnevű játékot. John Lennon szavaival élve, érezd a saját fájdalmadat, de milyen nehéz is az. 1973-ban az Educational Television Network, oktatási televíziós hálózat, egyik sorozatában a Kalifornia állambeli Santa Barbara egyik családjának életét mutatta be. Az egy amerikai család címet viselő sorozat nyíltan és őszintén ábrázolta Mr. és Mrs. Loud, hangos, zajos, lármás, valamint az öt gyerekük életét. Bár sok nézőt megrázott mindaz, ami erről az átlagos családról a napvilágra került, mint például a szülők válása és az idősebb fiú homoszexualitása, valószínűleg bármelyik családról is készíthettek volna ilyen részletes elemzést, az hasonlóan megrázó lett volna. A film, amely az összes családtag tudtával és beleegyezésével készült, nem csak azt az illúziót lepezte le, hogy ezt a családot példaként lehetne állítani az amerikai nép elé, hanem fájó részletességgel bemutatta azt a hajlamunkat is, hogy minden áron elkerülnénk a fájdalmat. A fájdalmas kérdések említés nélkül maradtak, a kínos helyzeteket pedig egyszerűen tagadták. Pat, a feleség és anya nagyon jól összefoglalta ezt a hozzáállást. Nem szeretem azokat a dolgokat, amelyektől kellemetlenül érzem magam. Ennek a fájdalomkerülésnek a következményeit azonban a 18 éves fiúk fogalmazta meg találóan, amikor azt mondta, itt van 7 ember, akik kétségbe esetten próbálják szeretni egymást, de nem sikerül nekik. Nem túl nehéz felismerni, hogy a Loud család nem kivétel, és sok tekintetben valóban átlagosak. Az olyan társadalomban, amelyet egyre inkább olyan magányos emberek népesítenek be, akik kétségbe esetten igyekeznek szeretni egymást, sikertelenül. Vajon nagy részben nem annak köszönhető-e ez, hogy képtelenek vagyunk szembenézni magányosságunk fájdalmával? Azzal, hogy elfutunk a magányunk elől, s más emberekkel és különleges élményekkel próbáljuk elterelni a figyelmünket, nem kezeljük reálisan nehéz emberi helyzetünket. Az a veszély leselkedik ránk, hogy olyan boldogtalan emberek leszünk, akik sok kielégítetlen vágyódástól szenvednek, akiket soha be nem teljesülő vágyok és elvárások kínoznak. A magánnyal való találkozás nem szükségese minden alkotó tevékenységhez, és az ettől a találkozástól való félelem nem korlátozza-e erősen a lehetséges önkifejezést. Amikor cikket kell írnom, és szembe találom magam az üres fehér papírlappal, majdnem oda kell kötöznöm magam a székhez, hogy ne akarjak még egy könyvet megnézni, mielőtt a saját szavaimat papírra vetném. Amikor egy tevékeny nap után egyedül maradok, és ráérek, le kell küzdenem magamban a késztetést, hogy még egy telefonhívást elintézzek, még egyszer megnézzem a postaládámat, vagy még egy barátomat felkeressem, aki majd a nap hátra levő néhány órájában elszórakoztat. És amikor visszagondolok a magam mögött hagyott szorgos napra, néha eltűnődöm, hogy az előadásokkal, szemináriumokkal, konferenciákkal, követelmények kidolgozásával és teljesítésével, vizsgázással és vizsgáztatással teli oktatási rendszer nem vált-e egyetlen hatalmas figyelem elterelésé, amely időnként ugyan szórakoztató, ám többnyire megakadályoz abban, hogy szembenézzek magányos oldalammal, amelynek a keresésem és vizsgálódásom elsődleges kiinduló pontjának kellene lennie. Azt a felületes életet, amelyhez mindez vezet, elevenen írja le Henry David Thoreau. Amikor életünk már nem magánélet többé, és nem befelé irányul, a beszélgetés puszta pletykává alacsonyul. Ritkán találkozunk valakivel, aki olyan hírrel szolgálhat, amelyet nem az újságban olvasott, vagy a szomszédjától hallott, és többnyire az egyetlen különbség kettőnk között az, hogy ő látta az újságot, vagy teázott valakivel, mi pedig nem. Amilyen arányban mancsolódott a belső életünk, olyan gyakran is elkeseredetten járunk a postára. Biztosra vehetjük, hogy az a szerencsétlen, aki kiterjedt levelezésére büszkén a legnagyobb köteglevéllel távozik, már jó ideje nem is hallott önmagáról. Az iskolánknak első számú feladatukként meg kellene őrizniük azt a kiváltságukat, hogy szabadidőt biztosítanak, a latin scola szó ugyanis szabadidőt jelent, hogy egy kicsit jobban megérthessük önmagunkat és a világot. Kemény küzdelmet kell vívni azért, hogy a szabadidő valóban szabad maradjon, és megakadályozni azt, hogy az oktatás versengéssé fajuljon. A baj azonban az, hogy nem csak vágyunk a szabadságra, hanem félünk is tőle. E félelem hatására leszünk magányunkkal szemben olyan türelmetlenek, és kapunk túl korán a végső megoldásnak tűnő dolgok.